Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, Sámuel prófét a második könyvéből olvassuk Isten igéjét, a második részből, a 8. verstől olvassuk a 32. versig, vagyis a fejezet végéig. Tehát Sámuel próféta második könyvének második részéből, a 8. verstől így olvassuk Isten igéjét. Abner pedig, a Ner fia, aki Saulnak fővezére vala, felvevé Isbósetet, Saul fiát, és elvitte Mahanáimba, és királlyá tette őt Gileádon, Assúron és Jezreel városán, és az Efraim és Benyamin nemzetségein, és az egész Izraelen. 40 esztendős vala Isbóset, Saul fia, mikor uralkodni kezdett Izraelen, és 2 esztendeig uralkodék, csak Júdának háza követé Dávidot. Lőn pedig az időnek száma, míg Dávid király volt Hebronban Júdának házán, 7 esztendő és 6 hónap. És elmene Abner, a Ner fia, és Isbósetnek, a Saul fiának szolgái Mahanáimból Gibeonba. Joáb is, Szérujának fia, és a Dávid szolgái elmenvén összetalálkoznak azokkal Gibeon halastavánál, és maradának ezen a halastón innét, amazok pedig a halastón túl. Akkor mondta Abner Joábnak, nosza, álljanak elő néhányan az ifjak, s viaskodjanak előttünk. S mondta Joáb, hát álljanak elő. Felkelének azért, és egyenlő számban által menének a Benyámin nemzetéből, és a Saul fiának Isbósetnek seregéből 12, és a Dávid szolgái közül is 12, és kiki az ő társának fejét megragadá, és fegyverét oldalába üté, és egyenlőképpen mind elhullának, s nevezé azt a mezőt Helkát Hasurimnak, mely Gibeonban van. És felette erős harc lett azon a napon, és megvereték Abner és az Izrael népe Dávid szolgái által. 3 fia vala pedig ott Szérujának, Joáb, Abisai és Azáel. Azáel pedig könnyű lábú volt, mint egy vadkecske, mely a mezőn lakik. És Azáel üldözi Abnert, és se jobbra, se balra nem tért ki Abner után való futásában. Hátra tekintvén pedig Abner monda, te vagy Azáel? Felele, én vagyok. És mondané ki Abner, térj másfelé! Vagy jobb kézre, vagy bal kézre, és fogj meg egyet az ifjak közül, és foszd ki őt mindenéből, de Azáel nem akarta őt elhagyni. Ismét mondta Abner Azáelnek, menj el a hátam mögül, miért verjelek téged a földhöz, és micsoda orcával menjek Joábhoz a te bátyádhoz. Mikor azért semmiképpen nem akart eltérni, által üté őt Abner a dárda végével az 5. oldalcsontja között, és hátul jött ki a dárda, és elesék azon a helyen, és ugyanott meghalt. És lőn, hogy mindazok, akik arra a helyre érkezének, hol Azáel elesett, és meghalt, megálltak. Joáb pedig és Abisai tovább üldözték Abnert, és midőn a nap lement, elérkezének az Amma halmára, mely Giach átellenében van a Gibeon pusztája melletti úton. Akkor egybe gyülekezének az Abner után való Benyámin fiai egy csoportot alkotva, és megálltak egy halomnak tetején. És kiáltott Abner Joábnak, és mondta, vajon szüntelen öldökölnie kellé a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek a vége? És meddig nem mondod a népnek, hogy térjenek vissza testvéreiknek hátukról? És mondta Joáb, él az Isten, ha te nem szóltál volna, bizony már reggel eltávozott volna a nép, és nem kergette volna az ő atyafiait. Trombitát fúvata azért Joáb, és megállt az egész nép, és nem üldözték tovább Izraelt, és nem harcolának tovább. Abner pedig és az ő vitézei azon az egész éjszakán mennek vala a mezőségen, és által kelének a Jordánon, és az egész vidéket bejárván jutának Mahanaimba. Joáb pedig, megtérvén Abner üldözéséből összegyűjti az egész népet, és hiányozának a Dávid szolgái közül 19-en és Azáel. A Dávid szolgái pedig Benyámin nemzetségéből az Ábner szolgái közül 360 embert ölének meg, kik meghalálnak. És felvék Azáelt, eltemették őt atyának sírboltjában, mely Betlehemben vala, Joáb pedig egész éjjel, s az ő vitézei egész éjjel menve Hebronban virradának meg. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked a mai napot is, amikor visszaemlékezhetünk a te halálodra és drága feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy ott a keresztfán megváltottál bennünket véred által, és köszönjük néked, hogy aztán legyőzve a halált feltámadtál, és ma is élsz. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged azért, mert nekünk is, akik itt vagyunk, nekünk is kegyelmet szereztél az atyától, sokféle bűnünkre, nyomorúságunkra. Légy áldott, hogy a te kegyelmedet kínálod nekünk. Köszönjük, ha ezt már elfogadhattuk, és ha ebben reménykedhetünk, és ebben megnyugodtunk már, és kérünk azokért, akik még nem tették meg, hogy hadd tegyék meg minél előbb, hogy így béküljenek meg teremtőjükkel, és így legyenek követői a te áldott lényednek, szerető és hatalmas Jézusunk. Kérünk téged arra, hogy te légy a mi gyülekezetünknek most is jó pásztora, te légy az, aki vezérgez bennünket az igazság ösvényein, aki, ha eltértünk volna arról, visszavezetsz oda, ha ott maradtunk, akkor tovább vezetsz, oktatva bennünket, tanítva bennünket, megadva lelkünknek mindazt, amire szükségünk van, azt a tiszta vizet és tiszta füvecskét, azt a tiszta táplálékot, amely lelkünket az örök életre táplálja. Kérünk, taníts minket, kérünk, szólj hozzánk, áldott megváltónk. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk ebben az órában, félretehetünk minden egyebet. Segíts, hogy megértsük a te szavadat, és hinni tudjuk azt, és követni is tudjuk mindabban, amit kívánsz. Köszönjük néked, hogy így lehetünk együtt a te színed előtt ebben az órában. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvérek, énekeljük az 512. énekünk 5. versét. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Isten szent ígéjét hallgassuk meg Sámuel próféta 2. könyvének 2. részéből, a 26. versből, ahol így találjuk megírva. És kiállta Ábner Joábnak, és mondta, vajon szüntelenül öldökölnie kellé a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek a vége? És meddig nem mondod a népnek, hogy térjenek vissza testvéreiknek hátukról? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ott tartunk Dávid történetében, hogy Hebronban, Jeruzsálemtől délre fekszik ez a város, Júda törzsének királyává kiáltották őt ki, Júda vénei. Miközben ez így megtörtént, aközben történt más is, ahogy olvassuk itt a Szentírás mai szakaszában. Tudnélik, Saul királynak, a néhai Saul királynak a hadsereg parancsnoka, Ábner, aki valahogy túlélte a Gilboa-hegyi ütközetet, Saul egyik életben maradt fiát, bizonyos Isbósetet, kikiáltotta királyá Izrael fölött, vagyis kísérletet tett Saul dinasztiájának a fenntartására. Azt olvassuk itt az igében, hogy Abner, a parancsnok, vette ezt az Isbósetet. Ez a vette szó, ez elég fontos itt a szövegben, mert arra utal, hogy ő volt akkor ott az erős ember, vette Isbósetet, aki nem önszántából ment és vállalkozott talán erre az útra, hogy mint egy ellenkirály legyen Dáviddal szemben. Tehát Abner vette és királlyá tette. Elvitte Mahanaimba, ez egy kis hely, egy település, ami a Jabbók révénél volt, vagyis egy olyan területen, ahol a filiszteusok, akik akkoriban ugye elég nagy területeket meghódítottak Izraelből, oda nem tudták már kiterjeszteni az uralmukat, az továbbra is a zsidók hatalmában volt. Elvitte tehát Mahanaim nevű helyre, és ott királlyá tette őt. Királlyá tette, olvassuk, Gileádon, Assúron, Jezreel városán, Efraimon és Benyámin nemzetségén és az egész Izraelen. Ez a felsorolás mutatja, hogy tulajdonképpen Abner fokozatosan érte el, hogy egész Izrael, Júda törzsét kivéve, ugye az 12 törzs volt, de Júda törzsét kivéve, a többi törzsek elfogadták Saul fiát királyuk gyanánt. És Isbósetet tekintették a királyuknak. Abner ezen cselekedette, testvérek, azért szöget üt a fejünkbe, hogy ezt hogy is gondolta ő pontosan. Hát úgy gondolta, hogy ez így jó lesz, hogy a királyi korona, a királyi hatalom megmarad Saul dinasztiájának a kezében. Ebben a dologban bizonyára segítette őt az a tény, hogy Ábner és Saul édesapáik, tehát Saulnak az apja volt Kis, és Abneré pedig Nér, tehát Kis és Nér testvérek voltak. Közös apjuk volt, Abielnek hívták az apjukat, vagyis Abner Saulnak az unokatestvére volt, és úgy gondolta, hogy hát jó lesz az, hogyha a családban megmarad a korona. Egyszerűen fogalmazva. Jó lesz az, ha a királyi hatalom itt marad a családban, és a saját feje szerint minden megtett ennek elérése érdekében. És nem is volt ügyetlen ember, mert diplomáciailag, ma így mondanánk, olyan ügyesen játszott, hogy elérte azt, amit szeretett volna. Elismerték, Izrael népének a többség elismerte Isbósetet királyként. Isbósett itt nem különösebben játszik nagy szerepet, de azért mégis belement ebbe a játékba. Belement ebbe a játékba, ebbe az önfejű vállalkozásba, aminek a végeredménye, amint látjuk ebből a felolvasott történetből, eléggé tragikus lett. Tulajdonképpen azt szeretném itt kiemelni és hangsúlyozni előttetek, hogy Abner, de Isbóset is mellette nem keresték az Úr akaratát ebben a helyzetben, nem azt keresték, hogy mit akar most az Úr, hogy legyen Izraelben, hanem a maguk feje elgondolását, a maguk érzéseit követték. Dávidról olvastuk itt az előző részben, hogy ő kérdezte az Urat, hogy most hova menjen, mit csináljon. Abner nem kérdezte az Urat, hogy mit csináljon, mit ne csináljon, hanem ő fogta magát és önfejűen cselekedett. És ebből aztán elég nagy feszültség támadt. Na most tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy mivel Abner nem kereste az Úr akaratát, hanem ilyen önfejűen cselekedett, ezért ő tulajdonképpen keresztezte az Úrnak az akaratát. Odáig jutott, hogy szembe ment az Úr akaratával. Az Úr azt akarta, hogy Dávid legyen Izrael királya. És ezt tudhatta már Abner is, és Isbóset is, mert Sámuel prófétát valószínűleg ismerhették, és tudhatták, hogy Sámuel próféta királlyá kente Izrael fölött Dávidot. És ez egyértelmű. Isten, azt is tudhatták, hogy Isten a próféta által azt is közölte, hogy Saultól elvétetett a királyi trón. Nem lehet ő tovább, és az utódai sem. Ez azt jelenti, hogy az utódai sem lehetnek tovább Izrael királyai. Tehát Abner és Isbóset hallhatták ezt, tudhatták ezt. És ahelyett, hogy elfogadták volna az Úr akaratát ebbe a helyzetbe, ott és akkor ők fogták magukat, és megpróbálták akadályozni az Úrnak a munkáját, és az Úr akaratának a megvalósulását. Persze azt nem lehet akadályozni, valójában azt érték el, hogy 7,5 évig volt egy ilyen átmeneti időszak, aztán utána mégiscsak elismerte az Izrael többi része is Dávidot királynak, de volt egy ilyen szakasz, ami egy nehéz időszak volt, mint a példaként felidézett történet is jelzi ezt nekünk. Summa summarum, hogy a magunkra nézve nagyon fontos dolog, és az alapvető dolog, testvéreim, hogy keressük mi, hogy mit akar az Úr tőlünk. Keressük, hogy mit akar az Úr tőlünk, és álljunk be az ő akaratába, és ne keresztezzük az ő akaratát, ne legyünk önfejűek, és aztán ne makacsoljuk meg magunkat, és ne dugdossunk, hogy így mondjam, a küllők közé botocskát, hogy megakadályozzuk azt, amit az Úr eltervezett. Úgy se tudjuk megakadályozni, de elég sok bajt tudunk így magunkra is hozni, meg másokra is rászabadítani. A legegyszerűbb dolog, a legvilágosabb dolog, hogy keresem, hogy mit akar tőlem az én Uram. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Dávid ebbe jó példát ad, Abner meg itt nagyon rossz példát ad nekünk, Isbósettel együtt. Egyébként Dávidra egy pillanatra csak úgy zárójelbe kitérve, testvérek, érdekes dolog ez, hogy ő valahányszor kapott valami áldást az Úrtól, mindjárt utána jött valami nagy nehézség is. Ilyen érdekes dolog ez, hogy nem akarom az egész életét, hogy vissza gondoltok erre, hogy ez egy ilyen általános törvényszerűség az ő életében. Történik vele valami jó, aztán utána történik vele valami rossz. És így mennek váltakozva a dolgok, és valahogy Isten így nevelgeti őt ezek közben. Mert tudjuk azt, hogy ha valami jó dolog történik, akkor az ember könnyen úgy elbízza magát. Ó, jó megy a szekér, azt ugye elengedi magát, és nem figyel már az Úrra. De ha baj van, visszatér az Úrhoz. Uram, hogy van? Mi van? Hogy kéne? Mint kéne? A baj visszaszorít minket a Jézus Krisztusunkhoz. Így nevelgette őt az Úr. De Dávid királlyá lett, de nem az egész Izrael, először csak Júda törzsén, és ott 7 évig ott volt, mielőtt egész Izrael királyává lett volna. Értitek, egy jó dolog király, de nem, rögtön támad a nehézség, mert Abner ellen királyt kiált ki. Rögtön egy feszültség van. Érdekes dolog ez, testvérek, hogy akiket Isten ilyen nagy dolgokra hív el, mint Dávidot is egyébként, azt ilyen jó dolgokkal is megáldja, de ugyanakkor nehézségeket is küld az életébe, hogy megtartsa őt valahogy abban az érzésben, hogy én az Úrra vagyok utalva. Én nem tudok meglenni nélküle. Megóv az Úr a büszkeségtől, a felfúvalkodástól egy embert a nehézségek által. Az áldások között sokszor úgy el tudjuk bízni, mi is magunkat. És akkor az Úr küld valami nehezebb próbát, valami kísértés, valami olyan körülmény támad, hogy az nem könnyű elhordozni, és akkor visszamegyünk az Úrhoz. Meg kell tanulnunk ott maradni az Úrnál, hogy az Úr közelébe, a ráfigyelésbe, az alázatosságba, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Jó dolog történik, rossz dolog, mindig ez a lényeg. Az Úr mit akar, hogy cselekedjem? És mutassa meg nekem az ige által, jelezze nekem az ige által, világosan, meg a lelkiismeretem által is jelezze, hogy mit akar tőlem, és azon az úton menjek, úgy döntsek, hogy ő kívánja tőlem. lezárva itt egy kicsit Dávid életének ezt a tanúságát, visszatérek Abnerhez, aki ilyen önfejű, makacs ember volt, és hát ellenkirályt kiáltott ki, hogy a családba maradjon úgymond a korona, a hatalom. Na, hova vezetett ez? Második pontunk, testvérharchoz vezetett. Azt olvassuk itt az igében, hogy egy napon Abner és Isbóset szolgái, ezek valószínűleg az ő testőrei lehettek, Benjamin itt a harcosok, Mahanaimból, tehát a királyi székhelyről átmentek Gibeonba. Gibeon az nagyjából 9 kilométerre van Jeruzsálemtől északnyugati irányba. Ez azt jelenti, hogy elkezdett Abner és a vele lévő elég tekintélyes több száz ember, ez a kis sereg, elkezdett közeledni Dávidhoz, aki meg Jeruzsálemtől délre volt, de az ő területéhez kezdtek már, az ő uralmi területéhez kezdtek közeledni Abner és az ő kis serege. Hogy pontosan miért mentek arra, nem írja le nekünk az ige, hogy ez most egy őrjáratnak gondolták, hogy megnézzék a határvidéküket, hogy mi van ott, hogy Dávidék csinálnak-e valamit, vagy nem, nem tudjuk. Lehet, hogy provokálni akarták Dávidot, vagy egy erődemonstrációt akartak tartani, nem tudjuk. Arra mentek. Csak hogy ugye azt olvassuk az igében, hogy Dávid katonai parancsnoka, ez a bizonyos Joáb, megneszelte a dolgot. Valószínűleg voltak nekik kémei, jelentették neki, hogy Abner, aki nem volt egy veszélytelen ember, mint itt látjuk ebből a történetből, diplomáciailag is, meg katonailag is nagyon ügyes ember volt, hát közeledik, hogy egy sereggel tulajdonképpen a mi határainkhoz, Júda határaihoz. És akkor összekapta Joáb is a maga kis csapatát, és ők is felvonultak. És azt olvassuk az igében, hogy a júdabeliek is, és a másik oldali katonái is összetalálkoztak egy halastónál, Gibeon halastavánál. Gibeonban sok víz van, mondja Jeremiás próféta, és ott valóban találtak is a régészeti ásatások során ilyen kerek medencéket, amiket belevágtak a sziklába. Valószínűleg egy ilyen mesterséges, hogy megfogják a vizet, azt a kevés vizet, ami jön. Valószínűleg egy ilyen nagyobb medence körül találkozott a két csapat. Abnerék a halastó túloldalán, a júdaiak meg a halastó innenső oldalán. A két csapatot egymással szembe. Halastón innen és túl. Nem voltak jóba. Ez azt jelenti, hogy halastón túl és innen, az azt jelenti, hogy amikor összetalálkoztak, mert zsidók voltak pedig, de nem ölelgezték egymást, hogy jaj, de jó, hogy találkoztunk. Az a szó, amit itt használ a Szentírás, hogy összetalálkoztak, ez egy megtervezett találkozóra utal, nem egy véletlen találkozóra, hanem egy eltervezett, egy direkt találkozóra. Tehát ott direkt ott összefutott a két csapat. És aztán, ahogy ott ácsorognak és méregetik egymást, kicsit letelepszenek, nem történik semmi egy darabig, míg nem Abner előáll, és azt mondja Joábnak, a júdabeliek parancsnokának, hogy a két csapat képviseletében jöjjön 12 fiatal, és mérjék itt össze az erejüket. Azt mondja, viaskodjanak előttünk. Hát ez a viaskodjanak előttünk, kicsit olyan nehéz ezt a szót értenünk, mert ugyanezt a szót használja a Szentírás olyan értelemben, hogy békésen játszani. Sőt, olyan értelemben is használja néhány fejezettel később, hogy amikor Dávid táncol a szövetséglád előtt, hogy táncolni, játszani, táncolni, ugrabugrálni. Tehát, de itt nem egészen erről van szó. De nem tudjuk, hogy Abner mit akart pontosan, hogy legyen egy ilyen játékos erőfelmérés, vagy egy komoly csata legyen, ottan egy pár viadal tulajdonképpen a két csapat képviselő álljanak ki, aztán essenek egymásnak, és mutassák meg, hogy kik a jobbak. És aztán a többiek fogadják el a végeredményt. Hát nem egy ilyen játékos, félig komoly, félig vicces De azért nem annyira vicces ez a dolog, amikor előáll a 12-12 fiatal katona, és megfogják egymás fejét, ilyen ábrázolásokat egyébként találtak ilyen rölifeken, ilyen domborműveken az ókorból, megfogják egymás fejét, a másik kezükbe ugye kard, és akkor vívjunk. Hát ebből az lett, hogy mindegyik katona átszúrta a másiknak az oldalát. Úgyhogy egy 24 halott rögtön keveredett ott. Na most, és ezzel ugye elkezdődik valami. Ez a tulajdonképpen a testvérharcnak ez a kirobbanása, hiszen zsidó zsidóval harcol. Kirobban a párviadal során az első tragédia, vagy megjelenik az első tragédia, meghal 24 ember. Azt írja az írás, hogy azt a helyet, ahol ez történt, elnevezték Helkat Hasurimnak. Helkat Hasurim azt jelenti magyarul a sziklák mezeje. Sziklák mezeje. Nehezen érthető, hogy miért pont így nevezték el aztán később ezt a helyet, ahol ez a párviadal történt. Inkább kardok mezejének kellene nevezni, mert hogy egymást döfték le. De lehetséges, hogy a fém kardok elterjedése előtt annak idején a kardokat tűzkőből készítették, csiszolták, és lehet, hogy ezért nevezik a tűzkő mezejének, vagy a tűzsziklák mezejének ezt a helyet. Summa summarum, hogy ez a 24 fiatalember teljesen fölöslegesen halt meg Gibeon halastavánál. De ez már egy tragédia. Abból jön, hogy Abner nem fogadja el Isten akaratát, hanem vele szembe megy. Nem illeszkedik bele Isten akaratába, hogy elfogadja Dávidot tette Isten királyá. Nem, hanem ő Isbósetet teszi királyá. És ügyeskedik mögötte, és a hatalmát megszilárdítja, és akkor majd ő. És akkor itt látszik egy tragédia. Jön a következő tragédia, mert hogy miután döntetlenre végződött a párviadal, a csatát azért csak el kell dönteni, és akkor aztán a két katonai egység között, így olvasjuk a Bibliában, nehéz csata fejlődött ki. Nehéz csata, vagyis egy véres küzdelem kezdődött el a két csapat között. Joábék az egyik oldalon, a másik oldalon, meg Abnerék, ugye. Abból, hogy a végeredmény mi lett, a júdaiak közül 20-an haltak meg, az északi országrész katonái közül pedig meghaltak 360-an, azt jelzi, hogy nem olyan kevesen vettek részt ebben az ütközetben, tehát az ott akkori létszámokat tekintetbe véve, ez egy tekintélyes csapat volt. De mire volt jó ez? Mire volt jó az, hogy meghalt eminnen 20 ember, onnan meg 360 férfi? Érezzük, hogy a probléma egyre inkább eszkalálódik, így szoktuk mondani. Ugye egyre először csak az a 24 hal, meg aztán, hogy döntetlen, tehát akkor döntsük el, vigyük azért ülőre a dolgot, aztán egymásnak eszik a két haderő. És már is több száz halott borítja ott a csatamezőt. És ahogy ez a szerencsétlen nap 24 harcos párviadalával kezdődött, illetve halálával kezdődött, aztán nem tudom hány százan még meghaltak, még történt egy harmadik tragédia is, ugyanis olvassuk, hogy ott volt a csatában Joáb parancsnoknak a két testvére is. Joáb parancsnok testvére volt ez a bizonyos Azáél, és volt egy másik is, azt úgy hívták Abisai. Ők mind egyébként, mind a hárman Dávid lánytestvérének, Szérújának voltak a fiai. És ez a lényeg, hogy ez a három testvér körülbelül Joáb volt a katonai parancsnok, a másik két testvére katona volt, valószínűleg ilyen parancsnokok, alsóbb rendű parancsnokok voltak ők is a Dávid csapatában. De ezek között ott volt ez a bizonyos Azáel, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon jó futó volt. Olyan könnyű lábú volt, mint az ergék, hogy nagyon gyorsan tudott szaladni. És ez az Azáel eltervezte magában, hogy ő megöli Abnert, az ellenség fővezérét, a dolguk megnehezítőjét. És hát a nyomába eredt. Olvassuk, hogy Abner se volt rest, ugye ő is elkezdett szaladni az áll elől, és futott, hát de az áll ugye egyre közelebb ért hozzá, mert gyorsabban tudott nála futni. És akkor olvassuk, hogy Abner visszaszólt neki futás közbe. És mondja neki, hogy menjél el mögülem, és ne engem kergessél. Azt mondja neki, hogy térj másfelé, vagy jobbkézre, vagy balkézre, és fogd meg egyet az ifjak közül, és foszd ki őt mindenéből. Ne engem kerges, menj mögülem, ne kerges tovább. De Azál nem hallgat rá. Csak megy utána. Aztán egyre közelebb ér hozzá. Megint hátra szól neki az Abner, hogy menj el a hátam mögül, miért verjelek téged a földhöz? És aztán milyen orcával menjek azért a te bátyádhoz, Joábhoz, a főparancsnokhoz? Hogy álljak majd elő, hogy megöltem a testvérét? De Azael csak a fejébe vette, hogy ő megöli az ellenség vezérét, és megy utána, és aztán hát úgy járt, ahogy járt. Abnernek volt egy dárdája, abban az időben a dárdának két hegye volt, az egyik egy ilyen jó nagy erős hegy, amivel mások ellenharcoltak, de a másik végén is a dárdának volt egy hegy, csak kisebb. Azt azért volt, hogy be tudják szúrni a földbe. És akkor gondoljuk, hogy Abner szaladt a dárdájával, és nem is kellett neki a dárdáját megfordítani, hanem a dárdájával, amikor már elég közel ért hozzá az Azael, megállt és hátradöfött. És Azael pedig a nagy rohanásba belerohant a dárdába. És úgy átment rajta, hogy mondja itt az írás, hogy a hátán jött ki. Na most ott helyben meg is halt. Megint kérdezzük, na ez most megint mire volt jó? Tehát Abner elkezdett makacskodni, az úr akaratát nem veszi figyelembe, és egyik tragédia történik a másik után. Mert ő ilyen kis ügyes, meg okos, meg... Hát Azáról egyébként érdemes egy kicsit gondolkoznunk, mert ez is egy tanúságos dolog, hogy ő neki adott Isten egy jó képességet. De ezt a képességet itt jelesű rosszra használta. Nem biztos, hogy minden képességünket jól használjuk. Előfordulhat, hogy Isten tényleg jó képességeket ad valakinek. Igyekeznünk kell, hogy az ő akarata szerint használjuk fel ezeket jól. Ő tudott futni, de rossz célpontot választott, rossz ember után futott, meg is járta. De nem csak ez volt a baj, hanem az, hogy volt benne egy nagy dicsvágy, hogy megölöm az ellenségnek a vezérét. Azért Abnert elkapni, ahhoz kellett valami tudomány, és Azael úgy érezte, hogy ez a tudomány megvan ő benne. Ez már a harmadik dolog, mert egy eléggé elbizakodottnak tűnik. Hogy ő majd megoldja ezt a problémát. Dicsvágy van benne, elbizakodottság, és nem hallgat a figyelmeztető szóra. Tudhatta, hogy Abner nem egy veszélytelen ellenfél. És mint kiderült, hát nem is volt az. Nem is került sor közöttük tulajdonképpen pár viadalra. Hanem Abner kihasználta ügyesen azt a pozíciót, meg azt a fegyvert, ami a kezébe volt. Nagyon szellemes egyébként, ha csak úgy idézőjelbe téve ez a megoldás. De Azael nem hallgat a figyelmeztetésre. Aki ilyen testvérek, mint Azael, hogy van benne vannak adottságai, de van benne egy ilyen elbizakodottság, hogy ő milyen okos, meg milyen nagyszerű, meg van benne egy dicsvágy, hogy ő magát akarja, a nevét ki akarja fényezni ott mindenki előtt, és nem hallgat semmiféle figyelmeztetésre, az bele fog szaladni a dárdába, és utána nézegethet. És nem, Azál nem mondhatta, hogy Abner a hibás. Senki nem mondhatta, hogy Abner a hibás. Abner a saját életét védte. Nehéz dolog ez, testvérek. De Azált elhagyva, hát vonjuk le ezeket a kis konzekvenciákat magunkba. Ne használjuk a képességeinket rosszra, most így mondom. Igyekezzünk ezt a dicsvágyat, meg nagy öntudatunkat egy kicsit visszafogni, magunkat megalázni, és igyekezzünk, hogyha valaki szól nekünk valamit, és figyelmeztet minket jó akaratúlag, akkor hallgassunk rá. De leginkább az Úrra hallgassunk, ez a legfontosabb. Summa summarum, hogy látjuk ezt az egész folyamatot magunk előtt, ugye? Tehát Dávid királyá lesz, Abner fogja magát, és ellenkirályt nevez ki a saját családjából, mert úgy gondolja, hogy az jó lesz, nem keresi az Úr akaratát, szembe megy az Úr akaratával, akadályozza az Úr akaratának a megvalósulását, gáncsolja az Úr terveit, nem így beleilleszkedik, hanem szembe megy az Úrral. És ebből mi lesz? Először 24 halott, aztán 380 halott, aztán utána lesz belőle egy ilyen tragikus eset, hogy a 20-ból igazából 21 lesz, mert a főparancsnok tehetséges fia is ott hal meg a harcmező. Azzal fejeződik be ez a történet, hogy azért csak be kellene fejezni ezt a testvérharcot. És úgy látszik, hogy Abner, aki az egész tragédiai sorozatot elkezdte, eljutott oda, hogy most már be akarta fejezni az öldöklést, mert érzékelt, hogy az ő csapatának a legnagyobb része már elesett. Egyre kevesebben vannak. És akkor oda jut, hogy akkor kössünk békét. Ahogy menekül, fölfutnak egy dombtetőre, ott a körülötte összegyűlnek az ő emberei. Ebből is látszik, hogy ügyes ember volt, nem egy ilyen mélyedésbe állt meg, mert akkor ott rá tudnak, hanem fölment egy dombnak a tetejére, ahova nehéz fölmenni. Tehát egy jó katona volt. Nehéz dombon fölfele harcolni. Lefele sokkal könnyebb. Megállnak a domb tetején, és jönnek utánuk az üldözők, és azok is megállnak, Joáb van az élen, és akkor Joáb meghallgatja Abner szózatát, és Abner, mint egy ilyen szónok, tényleg az egyébként, szónoki tehetség is van benne, három retorikai kérdést tesz fel tulajdonképpen Abnernek, illetve Joábnak, közben jelzi azt, hogy ez egy testvérharc, ami folyik, és ebből senkinek nem lesz semmi haszna, csak az ellenségeiknek. Megkérdezi Joábot, vajon szüntelenül öldökölnie kellé a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek vége? Meddig nem mondod a népnek, hogy térjenek vissza testvéreinek hátukról? Vagyis, hogy ne üldözzék őket. Hát kicsit olyan furcsájuk is ezeket a szavakat, mert ő kezdte az egész bonyodalmat. A halastónál is ő állt elő, hogy akkor mérjék össze a fiatalok az erejüket. Na most itt kicsit furcsa ez, hogy majdnem, mintha még ő lenne főháborodva, hogy őket most üldözik. És annyi ember meghalt közülük. De minden esetre legalább volt benne annyi józanság, hogy itt megállt. Van, aki nem bír megállni. Elindul egy rossz úton, azt nem bír megállni. Megy, mint a vak ló. Ez legalább megállt, ez a Abner. És odafordul az ellenséghez, hogy béküljünk meg, ne harcoljunk egymás ellen. És ez azért olyan... Joáb pedig válaszol neki, mielőtt a tanulságokat keresnénk. Joáb válaszol neki, azt mondja neki, hogy él az Úr, él az Isten, hogy ha te nem szóltál volna, bizony már reggel eltávozott volna a nép, és nem kergette volna az ő atya fiait. Hát ezt többféleképpen lehet érteni. Az eredeti szöveg egy kicsit olyan nehezen érthető. Hát Károli így fordította le. Ebből az jön ki, ha így ezt fogadjuk el, hogy ha reggel nem kezded el a halastónál azt az ötletet, akkor már rég hazamentünk volna mindnyáján békességbe. Te vagy az oka annak, hogy ez idáig jutott ez a dolog. És igaza is volt Joábnak. Esküvel mondja ezt, él az Isten, hogy ez így lett volna. De mások máshogy fordítják ezt a szöveget, és azt mondják, hogy... Azt jelenti, hogy ha nem kérsz fegyverszünetet most tőlem, akkor reggelig folytatódik a te üldözésed, és másnap reggel mindnyájan halottak vagytok. Így is a zsidó fordítók egyébként így értelmezik ezt a mondatot, amit Joáb mondott. Hát akárhogy is, de azért Joáb válaszolt neki, és volt benne annyi józanság, ő benne is, hogy trombitát fúvat, vagyis lefúvatja a júdabelieknek a további öldöklést. A csatának vége van, jelzi a trombitával. Na most tanulságok. Akárhogy is, testvérek, van, amikor olyan nehéz csaták fejlődnek ki. Nem egy csatamező, hanem otthon például. Ilyen viták bontakoznak ki. A férj, feleség, gyermek, szülő között, és kezdődik az öldöklés. És akkor aztán van, akinek végre azt kéne mondani, hogy elég legyen. Ne folytassuk már. Vajon mindig öldökölnie kell a fegyvernek? Ugye hát van, amikor valakinek ezt ki kell mondani, mert lehet, hogy annak, aki elkezdte a bajt, és aki miatt támad a vihar, de valakinek nem kéne kimondani, lehet, hogy ha hazamész, nem kéne kimondani, vagy útközben, hogy nem akarom ezt folytatni. Nem akarok tovább ilyen veszekedést, viszálykodást, versengést, közted és köztem. Békességet szeretnék. Eleget öltük egymást. És nem kellene azt mondani, ha valaki ilyennel áll elénk, hogy elfogadom, mint Joáb. Hogy elfogadta. Én elfogadom ezt a békeajánlatot, és én is beszüntetem akkor a háborút, és lefújom a magam részéről a harcot veled, vagy ellened. Nem folytatom. Legyen béke köztünk. Nem kellene olykor akár gyülekezetben is, hát talán a mi gyülekezetünkben nem kell, de lehetnek olyan gyülekezetek, ahol hívő testvérek harcolnak egymás ellen. Ott is, ha netalántán van ilyen valahol, vagy lenne ilyen köztünk is, hát nem kell azt mondani, hogy fejezzük már be ezt. És legyen békesség. És nem kell elfogadni annak, aki a másik oldalon áll, aki nem ő kezdte, de el kell fogadni azt, hogy igen, legyen békesség. Mert kell nekünk hívő embereknek kell a békesség útját keresni. Még ha el is indultunk valami gonoszságba, és abból nagy háborúság támadt, akkor is, otthon is, gyülekezetbe is keressük a békességet, a megbékélést. És ha valaki keresi velünk, velem, akkor én kész vagyok erre. És legyetek kész erre, hogy megbékéljetek, és ne ápoljátok tovább a viszályt és a versengést. Mert akkor még nagyobb baj lesz a végén. Vannak helyzetek, amikor nem lehet befejezni a csatát. Vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet befejezni a csatát. Ez is igaz. Mert például nem szüntethetjük be a csatát önmagunk gonoszsága ellen. Ott mindig öldökölnie kell a fegyvernek. A saját szívünk gonoszsága, hitetlenség ellen mindig harcolnunk kell. Ott nincs csata, ott nem lehet békét kötni a gonosz indulatainkkal, haragunkkal, gyűlölködésünkkel, önfejűségünkkel, makacságunkkal, gőgünkkel. Ezekkel nem lehet egyezni. Ezek ellen kíméletlen harcot kell folytatni magunkba. Ott csak hadd öldököljön a fegyver. Meg van egy olyan csata is, amikor például tévtanítók ellen kell föllépni. Akár a gyülekezetben jönnek ezek a tévtanítók, ott is nem állhatunk meg. Tehát sajnos mindig jönnek újabb és újabb tévtanítók, akik elkezdik bántani az Isten igazságát. És ott is hát nem testi fegyverekkel, de lelki fegyverekkel, szellemi ellenállást kell tanúsítani. És azt mondod, hogy nem, mert Isten igéje ezt mondja. Ilyen tekintetben is a fegyver nem nyugodhat, mert mindig jönnek valakik. Van, amikor a világból támad a sátán, és támad a gyülekezetre. És jönnek a világba, és mondják, hogy de így az abortusz mellett kell kiállnunk, és így a szexualitásba is azokat az új nézeteket kell elfogadnunk. Nem lehet, testvérek. Nem lehet elfogadni. Mi nem szivárványos gyerekek vagyunk. Hát ez az egyháznak itt föl kell emelni a szavát, és azt mondani, hogy nem, az életvédelme, az, különösen az anyamében lévő életvédelme, az létkérdés. És a szexualitás, a házasság védelme, ezek is létkérdések. Nekünk itt kell állni. És ezt nem fogjuk feladni ezeket a pozíciókat valakinek a két szép személyért. Vannak ilyen helyek, ahol csatát, de vannak olyan helyek, ahol már a békességet kell keresnünk, és ha valaki békét keres velünk, akkor mi békét kell kössünk vele. Vizsgáljátok ezeket a dolgokat, testvérek. Azzal fejeződik be aztán ez a történet, hogy a két csapat ugye hazatér, mindegyik a sebeit nyalogatva. Hát a júdabeliek is ugye szépen hazamennek, útközben megállnak Betlehembe, vagy arra tesznek egy kitérőt, és eltemetik Azáelt a családi sírboltba, ami nagy megtiszteltetés. Abba az időbe oda teszik őt, szépen eltemetik. Azt olvassuk itt az igében, hogy amikor az emberek odaértek a későbbiekben, ahol Azáel meghalt, megálltak és megemlékeztek róla. Hát ő neki őrizték aztán az emlékét tovább, mint hősi halottnak, mert biztos egy nagyon megnyerő ember lehetett. Ismerték sokan, szerették sokan, becsülték sokan, de hát meghalt ebbe a csatába saját magának is köszönhetően. A másik csapat is hazatért. Azt olvassuk, hogy ott a Jordán mellett az Arabán mentek vissza, a Jordán árkon, így nevezik, ott ez egy ilyen elég kihalt terület, mentek vissza Mahanaimba, a lakóhelyükre. De hát 360-an kevesebben voltak. És azzal azért otthon el kellett számolni. Summa summarum, testvérek, hogy ez a csata, ami itt lezajlik a szemünk előtt, ez egy példa, csak egy példa. Valószínűleg azért íródott meg, mert azt akarja érzékeltetni a Szentírás velünk, hogy abban az időben, amikor Dávid Hebronban uralkodott, és Isbóset pedig a többi törzsek felett volt király, két esztendeig, mielőtt megölték volna egyébként, előtte, ez alatt az idő alatt elég sok ilyen villongás volt a két, tehát polgárháborús helyzet volt, na, magyarul. Polgárháborús helyzet volt. Egymást írtották a zsidók, ez csak az egyik történet valószínűleg a sok közül. És ez visszavezeti a gondolatainkat Abnerhez, testvérek, és azt mondom, hogy itt ezzel zárjuk le most megint, hogy ő az Isten felől nézve a dolgot igen meggondolatlanul cselekedett. Tehát őt, aki egy ilyen nagyszerű ember volt egyébként, mégis nem figyelt az Úrra ebben a kritikus politikai helyzetben. El kellett volna fogadnia, hogy Isten Dávidot tette Izrael királyává. Később elfogadta egyébként, meghajolt Dávid előtt, elfogadta Dávidot Izrael királyának, de itt még nem, itt még makacskodik, önfejűsködik, azt akarja, hogy Saul, vagyis a családba maradjon, a korona tulajdonképpen, a hatalom, és ebből alakulnak ki mindenféle problémák és tragédiák tulajdonképpen. Soha nem jó, testvérek, ha mi az Isten egyértelmű igéjének, akaratának ellenszegülünk. Ha valamit elkezd az Úr csinálni, ha mi ott elkezdjük a küllő közé dugdosni a botocskánkat. Soha nem jó. Abból mindig baj lesz, testvérek. Ha valamit mond az Úr, azt mondom, cselekedjétek meg, mint Mária mondta a szolgáknak a kánai mennyegzőn, ha valamit mond nektek Jézus, tegyétek meg. Akármit is mond, tegyétek meg. És milyen szép dolog ez, testvérek, hogy ha halljuk az evangéliumot például az Úr Jézustól, hogy szeret minket, hogy meghalt értünk, hogy üdvösséget szerzett, fogadjátok el, és higgyetek ebbe. Ha halljuk az ő törvényét, hogy mit kíván, hogy éljük, mint éljük az életünket, ne akadékoskodjunk, hanem igyekezzünk beállni abba a rendbe. És hogyha tényleg elkezd valamit az Úr, valami történik a világba, vagy a gyülekezetbe, akkor ne hogy hívják, hogy menjünk szembe vele, hanem álljunk bele abba a dologba, és soroljunk oda, hogy mi is ezt az ügy így akarjuk, és segítjük, és támogatjuk. A legcsodálatosabb király, testvérek, nem Dávid egyébként, hanem Jézus. És boldog az az ember, aki az ő akaratával nem viaskodik, meg nem akadékoskodik, meg nem gáncsolja azt, hanem be tud állni oda, és azt mondja, hogy itt vagyok, és készen vagyok, Uram, elismerlek téged. Mit akarsz tőlem, hogy cselekedjek? Igyekszem arra. Segítsen ebben minket a mi Úrunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy megírattak a dolgok a mi tanúságunkra, és ez is, ez a mai történetünk is sok tanúságot hordoz. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy fölismerjük mindenkor a te akaratodat. Látod, hogy sokszor csak a sötétbe tapogatózunk, de kérünk, adj nekünk ígéddel és lelkeddel világosságot, hogy megértsük minden életkérdésben, életünk minden dolgában, minden helyzetében a te akaratodat, hogy aztán beleálljunk abba, és azt igyekezzünk megvalósítani, amit te akarsz. Látod, Uram, hogy milyen sokszor vagyunk makacsok, önfejűek, taníthatatlanok, hajthatatlanok, és aztán mi magunk is látjuk azt, hogy milyen baj származik ebből, s látjuk, hogy másokat is bajba sodrunk, lehet, hogy egészen komoly tragédiák történnek, amiatt, mert ilyen keményfejűek és hitetlenek vagyunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, bocsáss meg, ha így cselekedtünk volna, és segíts bennünket, magunkat megalázva, odaállni a te akaratod mellé. Köszönjük néked, Uram, hogy kérhetünk arra, hogy ha adtál nekünk valami tehetséget, mint az állnak, akkor segíts azt jól használni. Segíts, hogy ne önfejűen, makacsul, inthetetlenül használjuk az adottságainkat, hanem reát figyelve. Igyekezzünk akár otthon, akár a gyülekezetben, vagy bárhol, alkalmazni azokat a képességeket, amiket tőlött kaptunk. Segíts, hogy a te dicsőségedet tartsuk mindig szem előtt, és ne a magunk dicsőségét. És kérünk téged arra is, Urunk, hogy ha valaki tőlünk bocsánatot kér, akkor segíts neki megbocsátani, és segíts vele újat kezdeni. És ha mi kezdtünk volna valami viszálykodást, veszekedést, akkor segíts bennünket, hogy ne a másikra mutogassunk továbbiakban is, hanem tudjunk magunkba szállni, és bocsánatot kérni a másiktól. Te tudsz erre egyedül képessé tenni, Urunk, bennünket. És segíts arra minnyájunkat, hogy elsősorban azon is elgondolkozzunk, hogy nem kell-e tőled bocsánatot kérni valamitől. Hiszen te annyi mindent mondtál nekünk, és látod, hogy mi milyen sokszor nem tettük azt. Engedetlenek voltunk, hitetlenek voltunk, gonoszságokat tettünk. Segíts bennünket, hogy elsősorban tőled kérjünk bocsánatot, és köszönjük néked, hogy te azt mondod nekünk, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Légy áldott a te kegyelmedért, a te irgalmasságodért, amivel mindig találkozhatunk, és mindig ezzel jössz hozzánk. Köszönjük néked ennek a kegyelemnek az árát is, amit te fizettél meg ott a kereszten, Jézusunk. Segíts bennünket, hogy ne álljunk veled hadi állapotban, hanem segíts veled békességre jutni. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítgattál minket. Kérünk, add maradjanak a szívünkben a te igéid, és segíts ezeket megélnünk, alkalmaznunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, áld meg a mi ügyünket itt, és hordozzál bennünket ezen a helyen, ebben a városban. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy tudjunk róla tanúságot tenni az embereknek, bizonyságot tehessünk ott, ahol vagyunk. Segíts minket, Urunk, hogy hű tanúid lehessünk. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek jól megy a szekér, könyörülj rajtuk, hogy nehogy felfúvalkodjanak, elbízzák magukat. Tartsd bennünket, és tartsd őket is magadnál. És imádkozunk azokért, akik nehézségekkel küszködnek, testi betegséggel, anyagi nehézségekkel. Kérünk téged, hogy segíts nekik is, és vigasztald meg, bátorítsd meg a szívüket, gyógyítsd meg őket. Segítsd őket is beléd kapaszkodni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a kisteleki templomépítés ügyét. Ez is a te műved, a te munkád. Segíts ebbe is beleállnunk. Kérünk téged arra, hogy add meg, hogy ott is a te dicsőséged ragyoghasson föl abban a városkában. Kérünk téged arra, hogy áld meg egész népünket. Látod, mennyire szüksége van a mi népünknek, Urunk, az evangéliumra. Olyan sok elferdült gondolkodású honfitársunk van. Könyörülj rajtuk is, Urunk. Kérünk téged arra, hogy add, hogy hirdettessék az evangélium, hogy hozzád térhessenek, és belülről gyógyuljanak meg ezek a mi embertársaink, honfitársaink. Köszönjük néked, hogy ezt is tőled kérhetjük, ezt is rád bízhatjuk. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy ha Isten éltet minket, jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk a szokott időben. Hétfőn ifjúsági óránk van, kedden bibliórát tartunk, és a többi alkalmaink is, a kisifi is, énekkar is, a szokott időben megtartásra, imaóránk is a szokott időben megtartásra kerül, együtt a hittanórákkal és egyéb alkalmakkal. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten szombaton, az 27-e, 26-a, igen, 26-án Érsekcsanádon lesz egy találkozó, hitvalló gyülekezeteknek. Tudjátok, hogy a reformáció 500. évfordulója kapcsán kiadtunk egy nyilatkozatot a péceliekkel, amelybe letettük a voksunkat a Biblia és a hitvallásaink hite és kegyessége mellett. Tehát ezt a nyilatkozatot aztán aláírta még további 8-9 gyülekezet. Tehát ezeknek a gyülekezeteknek a küldöttségei szoktak időről időre találkozni, egy évben általában kétszer, és most Érsekcsanádon lesz a következő ilyen találkozónk szombaton. Ha valaki szeretne eljönni, akkor jelezze nekem így, és én ezt tudomásul veszem, illetve följegyzem, és akkor tudjuk, hogy nagyjából hányan tudunk elmenni oda. Tehát ha valaki szeretne jövő szombaton eljönni erre a találkozóra, ez úgy emlékszem, hogy 10 órakor kezdődik, de aztán utána véget ér már, tehát nem nyúlik a délutánban nagyon, meg az estébe se, mert nem olyan hosszú a lelki programja, tehát általában egy ebéddel beszoktuk fejezni a találkozót. Tehát ha valaki szeretne eljönni erre, akkor kérem, hogy jelezze nekem, és akkor én ezt tudomásul veszem, és megbeszéljük a következendőket. Jelzem a testvéreknek, hogy nem jövő vasárnap, hanem utána való vasárnap lesz gyülekezetünkben úrvacsoraosztás, tehát november első vasárnapján úrvacsoraosztás lesz. Azt is előre jelzem, hogy jövő vasárnaptól esténként, október 31-ig lesz reformációs sorozat. Most mi nem szereplünk ott, itt a mi gyülekezetünk nem nincs a szereplők között, én magam se. Tehát majd el fogom mondani 27-én, hogy nagyjából hogy kristályosodott ki a programja ennek a hétnek. Tehát október 27-től október 31-ig lesznek este 18 órától alkalmak a különböző helyeken. Kálvin tér, Honvéd tér, Petőfi telepi templom, illetve a baptista imaház. Ezt majd akkor, amikor ideje lesz, akkor jövő vasárnap elmondjuk. Azt jelzem még a testvéreknek, hogy jövő vasárnap nem én fogok prédikálni, hanem ismételten Szabó János testvérem, mert az egyik unokánkat fogják keresztelni, és oda szeretnénk elmenni a feleségemmel, és kérem a testvéreknek hogy vegyék ezt tudomásul, és örüljenek ennek. Mármint, hogy az unokánknak, meg Jánosnak is örülhetnek. Meg annak is, hogy én elmegyek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.